Folytatjuk a világszámot, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, és az Inforádió világszám most Velencéről szól, ahol szabottáras a gondola, de azért a szabottártól néha el lehet térni, mégpedig felfelé. Ezt tapasztaltam, még valami plusz 100 eurót elkért tőlünk a derék gondolás valamilyen plusz élmény kapcsán. Az biztos, hogy a turistáknak nincs annyi ideje, hogy a viszonylagos hidegben sokáig gondolázgassanak, úgyhogy van egy rövid útvonal, meg van egy hosszabb útvonal, és azok kedvéért, akik szívesen fáznak, vagy éppenséggel annyira szeretik ezt a romantikus gondolázást, hogy soha nem akarnák abba hagyni. A gondolás nekünk elsőként Marco Polo házát mutatta meg, erre nagyon büszkék, a ház egyáltalán nem jellegzetes. Hát nagyjából belül szegény megboldogult nagyapám régi házához hasonlít. Minden esetre ők azt mondják, hogy az 1200-as években épült ház formája még nagyjából olyan, mint akkoriban lehetett. Én nem ismertem már a nagyapámat, csak a házát láttam, hát olyan volt a Marco Polo háza is. Persze, sokszor átépítették már, manapság főleg koncertek vannak itt. Aztán megnéztük Casanova szülőházát, és hát nagyon büszkén elmesélte a gondolás, hogy Casanova igazi playboy volt, és a Casanova által meghódított hölgyek száma az 500-at is elérte, és hát, hogy ennél nagyobb számmal csak Don Juan dicsekedhetett, és ő 600 hölgyet is meghódított, és hát ugye ez a Casanova 500, hát valami elképesztő. Hát most nem akartam mondani a gondolásnak, hogy szerintem nem ismeri az én fotós haveromat, 600. Na, szóval a másik dolog, hogy pláne nem ismeri a tájföldi barátomat, aki már a 8. éve ott él, dolgozik és barátkozik. Hát szóval szerintem ez a Casanova szám, ez az olaszok szégyene lehet, de hát nem akartam elvenni a kedvét a derék gondolásnak. Minden esetre a Dózse palota ugye szintén kötelező látnivaló, hiszen innen indulnak gondolások is, nem muszáj persze innen indulni, menet közben is leinthetünk egy gondolást, akkor is egyébként szabott tarifa van. Mondom, csak fölfele lehet eltérni. És hát a kötelező látnivalók közé tartozik még a Sóhajók hídja. A börtönt kötötte össze, meg köti össze a Dózsa balotával, és akit elítéltek, a Sóhajók hídján át is vitték a börtönbe. Ha már a házaknál tartottam, igazi gondolás nem hagyja ki Mozart házát, hát persze ugye Mozart Salzburgban született, de hát néha eljött ide Velencébe, és akkor itt is lakott. Amikor éppen nem érnek el egy gondolás, akkor kiáltozik, általában azt, hogy oj, oj, mégpedig akkor, amikor az egyik kis lagunából átér a másikba, és szembe is jön egy másik gondolás. Voltak már komoly balesetek, hiszen arra azért tud vigyázni a gondolás, hogy ne menjen neki egy háznak, hogy kikerülje a vaporettót, de hát amikor a másik gondolással találkozik az útkereszteződésben, na, hát erre igazán nem tud számítani, nem hallja, nem látja, hanem csak akkor, amikor már késő. Úgyhogy az oly-oly kiáltozása mindig jelzi, hogy itt vagyok az egyik gondolás, és hát ezt remélhetőleg hallja a másik gondolás. A legrosszabb verzió az, amikor mindenki kiáltozik, hogy oly-oly, és arra számít majd a másik kitér. Minden esetre sokszor izgalmas és értékes műemlékek mellett fél centire haladtunk el a gondolával, de ki tudta számolni a derék kísérőnk azt, hogy az a fél centi megmaradjon. És hát itt Olaszországban, Velencében ez működött is. Erről az jut eszembe, hogy tájföldön ez nem mindig működik, ott ugye szintén megpróbálják kiszámolni mondjuk, hogy autóval hol mehetnek éppen át, vagy hogy hol tud a motorcsónak úgy elmenni, hogy éppen ne boruljunk bele, vagy hol tud úgy elmenni az ember jetskivel, hogy minden rendben legyen, és akkor mondják mindig, hogy no problem, no problem. Ennek az ellenpárja tájföldön az, hogy sorry mister, mert hogy nem tudnak mindig jól számolni. Ezek a velencei gondolások jobban számolnak, nem mentünk neki semminek. Az biztos, hogy ehhez legalábbis értenek. A velencei óvárosban nem laknak túl sokan, mert hogy főleg szállodák, vannak itt koncerttermek, de azért van, aki itt él. És hát persze a lakók csónakkal közlekednek, a ház alatti garázsban találhatóak ezek a járművek. Sokáig nem értettem, hogy miként lehetett szölöpökre úgy megépíteni házakat, hogy még 800 évvel később is megmaradjanak, mert hát sokszor megjósolták Velence pusztulását, de hát még mindig állnak ezek az épületek. Több milliárdnyi facölöpöt építettek be ide. Ezeket ugye amikor kivágták, akkor a szölöpöket az iszap alatti agyagba, és nem pedig a hordalékba rakták bele, jó mélyre, és aztán a tetejére márvány réteget raktak, és hát így nem engedte át nedvességet ez a márvány, a vízzel átitatott fendékréteg pedig megállította a korhadást, és az erős gerendák szinte megkövesedtek. Úgyhogy nem volt gond a talapzattal, és a márványra pedig nyugodtan rá lehetett húzni az épületet, és az fenn is maradt évszázadokon át. Velence létrejötte azt is bizonyítja, hogy már az 1200-as években is elképesztő dolgokat volt képes megalkotni az ember. A lagunák persze adottak voltak, az igaz, a szigetek is persze. Mondhatjuk azt, hogy jók voltak a körülmények, de hát azért hozzájárult az, hogy mindez kialakulhatott az is, hogy az Alpokból, amikor a gleccserek lezúdultak, hatalmas köveket raktak le itt, és aztán a törmelékekből szigetek képződtek, és ezek beékelődtek a tenger és a szárazföld közé. Nem csak a cölöpöket használták, hanem ezeket a kis miniszigeteket is, amikor építgették a különböző gyönyörű palotákat. Velence jellegzetessége a magas vízállás, ugyanis hát a víz együtt él az Adriával természetesen, tehát előfordul az, hogy a Szentmártéren nem lehet közlekedni, mert akkora a víz, és hát még él szegény apám, amikor ellátogattunk ide, akkor is olyan nagy volt a víz, hogy éppen csak el lehetett sétálgatni a főtéren, anélkül, hogy tönkreázott volna a cipőnk. Aztán két nappal később már térdig érő vízben sétálgattak a japán turisták. Szóval rendszerint vannak ilyen magas vízállású napok, és aztán szépen minden folytatódik tovább, és visszahúzódik a tenger. A gondolásunk megmutatta az egyik házat, és 1966-ban olyan magas volt a vízállás, hogy bejelölték, mert hogy ez valami csúcs, és hát tényleg csúcs is, a mai napig 66 a csúcstartó esztendő, 2 méterrel magasabb volt a vízállás a normál vízszinthez, hát azért az izgalmas volt, úgyhogy az alacsony építésű házaknál befolyt a víz a földszinten, már a rony sem volt elég, és a gumicsizma sem használt, mert tényleg derékig lehetett a Szentmártéren járkálni a vízben. Amikor viszont csak az átlagosan magas a vízszint, akkor gumicsizmát húznak, akik itt laknak, a forgalmas helyekre a különböző szervek képviselői járópallókat fejtetnek le, és hogyha még gyorsabban emelkedik a vízszint, akkor még a szirénák is megszólalnak a városban. Velence megmentése mindig is fontos volt a városlakóknak, egyrészt azért, hogy a régi dicsőségekre tudjanak emlékezni, másrészt a turisták miatt, harmadrészt a kulturális értékek okán. Velence körül nagyon sok csatornát is építettek, még az 1200-as években kezdték ezeket kiválni, de a 14-15. Században is rengeteget dolgoztak azon, hogy komoly bázisa és véderőműve legyen Velencének. Az Adriába 3 csatornán engedték be az iszabban gazdag folyók vizét, és azt is mindig ellenőrizték. 1501-ben még bizottságot is létrehoztak, amely ellenőrzi a lagunába jutó iszap mennyiségét. Aztán hullámtörő védőrendszert hoztak létre, 15 kilométernyi falat alkottak. Aztán mondom, 1966-ban azért is olyan nagy volt az áradás, mert hogy felmondta a szolgálatot ez a védműrendszer, és hát a történelmi központ jelentős része víz alá került. Velencében rengeteg a templom, tehát tényleg egymást érik a gyönyörű kis szent helyek, és hát mutatja, hogy milyen gazdagok voltak az itt élők, nem sajnálták a pénzt arra, hogy templomokat építsenek, és ezeket alaposan feldíszítsék. Nem csak a templomokat, a palotákat is szárnyas oroszlánokkal, hosszú szakálú emberfigurákkal díszítgették. A szárnyas oroszlán ugye Velence jelképe. A Dózse palota előtt is láthatunk egy oszlop tetején szárnyas oroszlánt, a hosszú szakálú emberek szobrai pedig azért láthatóak nagyon sok helyen, mert állítólag szerencsét hoztak a helyieknek. Erre szükség is volt, mert hogy Velence rengeteget háborúzott, főleg a tengeren, és hát nagyon sokan, nagyon sokszor nyertek is. A gondolászás vége mindig örömteli pillanat, a gondolás részéről azért, mert megkapja a pénzt, a vendégek részéről azért, mert hogy visszagondolhatnak, hogy milyen csodás helyeken jártak, érezték a történelem szelét, és hát talán nem is volt annyira hideg, mint eredetileg számítottunk rá. A karnevál idején folyamatosan nagy-nagy mulatságok és bálok is vannak Velencében. A leghíresebbek közé tartozik a Dózse bál, meg a maszkerenda is. Sokan azt mondják, hogy a maszkerendával zárul a velencei karneváli forgatag, de hát van még nagyon sok híres bál egyéb is. És hát a velencei karneválnak a savaborsa az, amikor elmegyünk egy ilyen kis palotába, vagy éppen nagyobb palotába, és ott részt veszünk egy igazi velencei maszkabálban. Hát ez valami csoda, és hát találkozhatunk ott a különböző maskarába öltözött előkelőségekkel, vagy éppenséggel a többi turistával, de mindenki beöltözik persze. Van kölcsönző is, ahonnan gyönyörű ruhát lehet szerezni, és akkor tényleg mindenki úgy érezheti, hogy igazi királynő. Érdekes egyébként, hogy van egy olyan ismerősöm, aki kifizette a drága báli belépőt, eljött ilyen non-stop járattal úgy Velencébe, hogy megérkezett reggel, nem ment vele vissza este, elment a bába, jól érezte magát, akkor valahogy kihúzta reggelig, mert hogy hajnali 2-kor vagy 3-kor már vége volt még az afterpartynak is, és akkor reggel pedig egy ilyen másik járattal visszament. Hát azért ezt nevezem, ez komoly dolog. Arra kellett a pénz, hogy a báli belépőt megvegye, mert hogy ezek nem olcsók egyébként. Főleg, hogyha valaki a Dózsebába vagy a Maszkerendába akar elmenni. Nem kötelező beöltözni, de mindenki beöltözik, tehát meglehetősen égő, hogyha mi nem öltözünk be, hogy erre azért oda kell figyelni. Ha már egyszer elmegyünk, akkor tényleg legyünk olyanok, hogy átérezzük a hangulatát mondjuk egy ilyen Maszkerendának. És hogy ez milyen, arról majd a híreket követően mesélek önöknek.